Jó napot kívánok! Az előző előadásban áttekintettük a kínai építészetnek a hagyományait, illetve a 20. századi fejlődését. Természetesen csak nagyon vázlatosan, hiszen egy előadásban egy ilyen óriási anyag nem férne be. És hát a mai előadásom is nagyon vázlatos lesz. A kortárs kínai, tehát a mai kínai építészetről szól. Ez egy olyan hatalmas terület, annyi épület épül, annyi építész tevékenykedik Kínában, annyi új fejlemény van, hogy ezeknek a teljes áttekintése az természetesen lehetetlen lenne, nem hogy egyetlen egy előadás, hanem egy komplett kurzus keretein belül is. Úgyhogy csak a legfontosabb fejleményeket, irányokat, problémákat, illetve a legkiemelkedőbb építményeket fogom most bemutatni ezen az órán. Hasonlót tudok mondani, mint a filmeknél, hogy ha önök Kínában tevékenykedő építészek, és véletlenül nem említem az önök alkotásait, akkor ne sértődjenek meg, egész egyszerűen olyan óriási az anyag, hogy nem lehet mindenkiről és mindenről beszélni. Ha körbe nézünk ma Kínában, akkor azt láthatjuk, hogy egész Kína egy gigantikus építkezés, mindenhol folyamatosan toronydaruk, építkezési törmeléket vagy alapanyagokat szállító teherautók járnak, kelnek, munkások ezrei, tízezrei mozognak az építkezések körül. Nem is egyes épületeket építenek, hanem komplett városnegyedeket, vagy akár városokat. Szóval zajlik az építészet Kínában. Ugye azt szokták mondani a nemzetközi építészeti szaklapok, hogy Kínában ma a világtörténelem legnagyobb építkezése folyik. Ez tulajdonképpen igaz, valószínűleg még soha nem épült annyi épület olyan rövid idő alatt, soha nem jött létre annyi beépített négyzetméter olyan rövid idő alatt, mint az elmúlt évtizedekben Kínában. Tehát a mennyiség az óriási. És még egy dolgot ki szoktak emelni ezek a szaklapok, méghozzá az, hogy Kína a világ legnagyobb kísérleti terepe az építészek számára, mert hogy Kínában azok a hagyományok, azok az előírások, azok a gátlások nem érvényesülnek, amelyek a fejlett világban már igen. Tehát Kínában a befektetők is hajlandóak támogatni, és a hatóságok is hajlandóak engedélyezni olyan projekteket, amelyekre máshol esély sem nyílna. Tehát mondjuk Budapest közepén nem lehet egy nagy rózsaszín gömböt felépíteni. Volt rá kísérlet, ugye a Szervita téren, de hál' Istennek elkaszálták ezt a hatóságok. Kínában viszont minden további nélkül lehet rózsaszín gömböket, meg bármilyen meredek, bizarr építményeket építeni. Az elmúlt években van egy olyan kampány, hogy azért vissza kéne venni, de hát egészen különös, furcsa, sajátos, egyedi, sokszor innovatív, sokszor meg inkább ízléstelen épületek épültek. Itt az építészek azok kiélhetik a fantáziájukat. Ez egy ilyen állandó építész probléma, hogy ők alapvetően művésznek tartják magukat, és szeretnének nagyon egyedi, nagyon speciális művészeti alkotásokat létrehozni épületek formájában. A hatóságok, különböző városoknak a építészeti testületei, a jóváhagyó bizottságai, egyebek meg nem nagyon szeretnék, hogy a városukat mondjuk évszázadokra elcsúfítsa valami rosszul sikerült műalkotás, tehát ezért meglehetősen konzervatívak. Most Kínában ez a konzervativizmus ez nem jellemző, tehát gyakorlatilag bármit engedélyeztek, és bármit engedélyeznek sokszor a mai napig is. Tehát itt lehet kísérletezni, lehet extrém épületeket létrehozni. Ennek vannak pozitív hozadékai is, egészen elképesztő és magas minőségű épületek épültek, amelyek rendkívül színvonalas műalkotásnak is tekinthetők, meg voltak azért félre sikerült kísérletek is. A reform és nyitás ugye 1978-ban kezdődött, és az 1980-as években már megjelent a magántőke, megjelent a befektetői érdek Kína szerte, de igazán a kínai gazdaság az a 90-es évektől kezdett úgy felpörögni, hogy az építészetre is meghatározó hatással legyen. Óriási mértékű urbanizáció zajlott le, ez talán az elmúlt 40 év Kínájának a legfontosabb társadalmi, gazdasági, akármilyen folyamata. Létrejött a városiasodott Kína. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, ez azt mutatja, hogy 1979-ben, tehát a reformok elején a lakosságnak a 19%-a lakott városokban, 81% ugye még falvakban lakott parasz volt, egy vidéki kunyhókban lakott. Aztán szépen elkezdett növekedni a városi lakosság, 2011-re már 51% volt a városi lakosság, tehát 2011 volt az első év Kína történetében, amikor a városi lakosság már meghaladta a vidékit. Mára ez már még néhány százalékkal fölment, tehát a folyamat az folytatódik, és előrejelzések szerint 2035-re a lakosság 83%-a fog városokban lakni. Tehát a vidéki lakosságnak az aránya az villámgyorsan megnövekedett. Itt ugye 40 év alatt több százmillióval növekedett a városi lakosságnak a száma, hogyha a természetes népszaporulatot is belevesszük, akkor gyakorlatilag 500 000 ember jelent meg a városokban, 500 000 új ember lett a városokban. Ez teljesen egyértelműen a világtörténelemnek a legnagyobb és leggyorsabb urbanizációs robbanása folyamata, és hát ez azt jelenti, hogy itt néhány évtized alatt 500 000 embernek kellett lakóhelyet teremteni, házakat építeni, de ugyanennyi ember gyerekének iskolát, meg piacokat, meg bevásárlóközpontokat, meg irodaházakat, meg egyéb munkahelyeket, meg egyebeket is. Tehát ezt ugye úgy kell elképzelni, nagyjából itt egy európai uniónyi lakosságról van szó, mint hogyha egyszer csak Európában mindenkinek ledúzerolnak a házát, és akkor a következő évtizedekben mindenkinek egy új házat kéne építenie magának, vagy új házat kéne építetnie magának. Ez elképesztő méretű, kiterjedésű projekt lenne, tehát ehhez képest egy ilyen világháború utáni újjáépítés az semmi. Tehát az építészetet nagyon meghatározó folyamat az urbanizáció, vagyis az, hogy 100 milliós tömegek számára kell lakó, dolgozó, élőhelyet teremteni. Ezt kíséri az infrastruktúra fejlesztés. Itt ezekről nem nagyon lesz szó, de hát az építészetnek azért az is a része, hogy autópályákat, utakat, vasutakat, repülőtereket és egyéb infrastruktúrális építményeket építenek, tehát ezek is ugye alapvetően meghatározzák a városoknak a képét. Ezekről most nem nagyon fogok beszélni, azért autópályákat az ilyen szakmérnöki magazinokban szoktak mutogatni, azok azért kevésbé reprezentatív alkotásai a modern kortárs művészeteknek. És hát megjelent az állami reprezentációnak egy újfajta igénye, ugye Kína már nem egy szegény, fejlődő ország, ami örül, hogyha össze tud dobni magának egy országos népi gyűlést a Tiananmen téren, az se sikerült túl szépre, hanem egy villámgyorsan növekvő önbizalommal teli pezsgő ország, az állam is egy nagyhatalom képviselőjeként tekint magára, és hát ezt reprezentálni kell, úgyhogy egyrészt országos szinten, nemzeti szinten is lezajlott egy csomó reprezentatív építkezés, és ugye felépültek a mindenféle nagy nemzeti intézmények, amik jól reprezentálják ezt a nagyhatalommá váló Kínát, tehát ilyen nemzeti előadó művészetek színháza, meg nemzeti táncszínház, meg országos szervezeteknek a székházai, meg minden, ami ugye a külvilág fele reprezentálja Kínát, gondoljuk csak mondjuk a pekingi olimpiának a hatalmas építményeire, építkezéseire. És hát ugyanez zajlik tartományi, meg még alacsonyabb szinten. Ugye a városok elkezdenek egymással versengeni abban, hogy melyiknek van magasabb felhőkarcolója, melyiknek szebb a, nem tudom, tartományi népi gyűlés épülete, melyiknél van, nem tudom, zöldebb épületkomplexum, melyik tud valami extrém épülettel előrukkolni, ami miatt majd áramlani fognak oda a turisták, meg a befektetők, meg az egyebek. Tehát megindult egy ilyen városok, meg tartományok, meg megyék közötti verseny is, az építészet területén is. Nyilván ez máshol is zajlik, de kifejezetten főleg a gazdag városok ugye próbálnak azzal a többiek elé kerülni, hogy építészetileg is csinálnak valami olyasmit, ami miatt felhívják, vagy amivel felhívják magukra a figyelmet. És hát az állami, tehát a különböző szintű állami reprezentációk mellett megjelenik a vállalati reprezentáció is. Ugye egyrészt a nagy világcégek betelepülnek Kínába, Kína különböző városaiba, ezeknek kell székházépület, irodaépület, akármi, meg hát a kínai cégek is emelkednek föl, és világcégé nőnek, tehát ezeknek is kellenek nagy központi épületek, székházak, irodaházak, felhőkarcolók, egyebek, hogy mutassák a külvilág fele, hogy milyen marha nagy épületet tud építeni magának az adott immár világcég. Tehát a céges reprezentáció is megjelenik, és hát pénz is van mindenre, ugye a 90-es évektől kezdve Kínának az egyik legjellegzetesebb tulajdonsága az az, hogy amire akarnak, arra lényegében van pénz. Nyilván nem végtelen mennyiségű, de olyan erőforrásai vannak az országnak, és olyan gyorsan növekszik a gazdaság, hogy ha egy közepes méretű város kitalálja, hogy ő egy 80 emeletes felhőkarcolót akar építeni magának, ami nem tudom, úgy néz ki, mint egy nem tudom, ókori váza, akkor az a közepes város az meg tudja ezt tenni, tud rá pénzt keríteni. Nem végtelen mennyiségben tud mondjuk felhőkarcolókat építeni, de egy-egy ilyen reprezentatív épület az létre tud jönni. Ezek tehát a meghatározó folyamatok, ezek közül talán az urbanizáció a legfontosabb. A következőkben néhány olyan tényezőt, illetve jellemzőt említek, ami az eddig felsoroltakon kívül nagy hatással van a kínai építészetre. Első a mennyiség, hát erről ugye már volt szó, hogy itten félmilliárd embernek kell új élőhelyet teremteni, és hát egyébként nem csak ennek a félmilliárdnak, hiszen a kínai vidéknek a jelentős része is újjáépült, tehát a parasztok azok ugye folyamatosan építenek maguknak házakat, tehát vidéken is zajlanak építkezések, tehát elképesztő mennyiségről van szó. Az elmúlt évtizedekben tipikusan a világ beton fogyasztásának a harmadát azt Kínában használták föl. Volt, hogy ez az arány ez magasabb is volt, a harmada alá nem nagyon csökkent. Vagy egy másik megdöbbentő adat, 2011 és 2013 között, 3 év alatt Kína annyi cementet használt fel, amennyit az Amerikai Egyesült Államok az egész 20. században, 1901 és 2000 között. Pedig hát az USA-ban is ugye zajlottak nagy építkezések, de a 100 éves cement felhasználás az alacsonyabb volt, mint Kínának a felhasználása ebben a 3 csúcs évben. Ugye az Amerikai Egyesült Államokban 4,5 gigatonna cementet használtak a 20. században, Kínában pedig 6,6 gigatonnát ebben a 3 évben. Nyilván ez azért kiemelkedő 3 év volt, tehát hogyha másik 3 évet vennénk, akkor valószínűleg még ezt a koszkát levehetnénk a tetejéről, vagy talán még egy hasábot is, és akkor nagyjából ott lennénk bármelyik 3 évben, az elmúlt mondjuk 30 évben Kínában, mint az Egyesült Államok volt a 20. században. Tehát elképesztő mennyiség, ami a kínai építészetre jellemző. Elképesztő a sebesség, villámgyorsan épülnek a városok, a befektetői érdek meg az állami akarat is az, hogy a gyors gazdasági növekedés kiszolgálja az építkezéseknek a sebessége, és épüljenek azok az épületek, amikbe beköltözhetnek majd a vidékről felköltöző munkások, épüljenek azok az utak, épüljenek azok a vasutak, amiken majd közlekedhetnek a személyek meg az áruk, úgyhogy nem nagyon szoktak késlekedni. Gyakran felszokták hozni ilyen extrém példaként azt a sok emeletes épületet, ami 136 óra alatt épült fel. Ez egyfajta ilyen rekordkísérlet volt, tehát nem minden épület épül fel 5-6-7 nap alatt, de hogyha Kínában járunk, akkor elképeszthet minket az építkezéseknek a sebessége. Egyszerűen a kínai befektetők azok tudják, hogy az idő pénz, tehát nem húzzák el az építkezéseket, hiszen nyilván egy épület annál előbb fog hasznot termelni, minél előbb át tudják adni. Tehát nincsen az a jelenség, hogy egy nem tudom, metró megállónak a felújítása az évekig tart, mert 3 nap alatt felújítják, vagy nincsen az a jelenség, hogy egy kátyút, nem tudom, 2 hónap alatt se tudnak befoltozni, vagy 2 év alatt sem tudnak befoltozni, mert hogyha valaki úgy dönt, hogy ezt be kell foltozni, akkor azt egy órán belül befoltozzák. Tehát elképesztő sebességgel zajlanak az építkezések, meg persze a bontások is. Itt ez a néhány nap alatt felhúzott új épület. Tehát nem mondom, hogy túl szép lett. Nyilván ilyen kézházas technikával készült, tehát az összes elemet előre legyártották, és helyben már csak össze kellett szerelni. Tehát olyan nagy építkezésről nem volt szó, inkább ilyen legókockáknak az összerakására lehetne hasonlítani, ha a rakásához lehetne hasonlítani a dolgot. De hát azért mégiscsak elképesztő. És hogy jobban maguk előtt legyen ez a dolog, mutatok egy rövid videót egy másik épületnek a gyors felépítéséről. Egy új jelenség, ami inkább a 2000-es évektől jellemző, hogy nemzetközi építész sztárok jelentek meg Kínában. Ugye a nemzetközi építészet az olyan, mint a képzőművészet vagy a popzene, hogy vannak sztárjai, akiket így felkap időről időre a divat, és aztán ők ugye olyan alkotásokat hoznak létre, amik viszont évtizedeken vagy akár évszázadokon keresztül is velünk lesznek, tehát azért egy építészeti sztárra hagyatkozni az kockázatosabb, mint mondjuk egy popsztárra. Viszont az adott helynek, az adott városnak a presztízsét azt jelentősen tudja emelni, hogyha egy sztárépítész által, vagy sztárépítész irodája által tervezett épület található benne. Ugye ezek azért általában elég jó épületek szoktak lenni, megfelelnek az adott nemzetközi trendeknek, kritikusok szeretik őket, az emberek azok nem mindig szeretik őket, de hát mégis mindent meg lehet szokni. És hát ugye ez a hatalmas mennyiségű pénz, ami az országban rendelkezésre áll, meg az a hatalmas mennyiségű igény, ami új épületekre van Kínában, ez a 2000-es évektől oda csalta a világ legnevesebb, legnagyobb építészei, gyakorlatilag nem nagyon van olyan első osztályú építész, aki ne hagyta volna ott a kézjegyét Kínában egy-egy épülettel, illetve akár több épülettel is. A 2008-as a gazdasági világválság után ez még fokozódott is, mert hát nyugaton leálltak az építkezések, csökkentek a megrendelések, úgyhogy szépen az építészek elmentek Kínában tevékenykedni. Kínában meg ugye tárt karokkal várták őket, hiszen még mielőtt a saját építésztárjaik befutottak volna, azért azzal dobhatott nagyot egy cég, egy város, egy tartomány, hogyha valami sztár építész, sztár épületét építhetette fel magának. Úgyhogy nézzük meg néhány ilyen példát, ilyen világklasszis építészeknek az épületeire. Ez egy híres pekingi épület, ez a CCTV-nek, tehát a kínai központi televíziónak a központja. Most már nem CCTV központnak hívják, hanem azt hiszem, hogy kínai, nem tudom, nemzeti média központnak, de hát minden esetre az állami televízió működik benne. Maguk a kínaiak sokáig ezt azért nehezen szokták meg, ezt az extrém formát. Ilyen azért máshol a világon nem nagyon épülhetne ha csak nem valami szintén hasonló fejlődő országban, mint Kína. Leginkább egy gatyához hasonlították, bizonyos szögből tényleg úgy néz ki, mint egy gatya. Ezt ugye a Kohlhaas nevű sztárépítész tervezte. Most már természetesen megszokták, és büszkén mutogatják a helyiek, hogy nekik ilyenük is van. Egy egészen furcsa megoldás ez a levegőben lógó épületszárny. Egy másik nemzetközi sztár által tervezett pekingi épület a Nemzeti Színház, vagy a Nemzeti Nagy Színház. Ezt ugye Paul Andrew tervezte. Itt próbálta a kínai hagyományoknak megfelelni, mert hogy a színház az egy ilyen yin-yang ábrát mutat felülről, ahol ugye egy sötét rész meg egy világos rész csavarodik egymásba, és az egész egy mesterséges tónak a közepén található, és a bejárat az a víz alatt található, amit nem kell bevizeződni, hogyha be akarunk menni, hanem le kell menni egy ilyen víz alatti folyosóra, ott tudjuk megközelíteni az épületet. Vagy a Galaxy Soho szintén Pekingben, amit Zaha Hadid tervezett, aki szintén egy ilyen iraki, brit sztár építész hölgy. Egyébként a Magyar Kulturális Intézet is ebben az épület együttesben működik. Ez is egy ilyen hipermodern, szupermodern épület. Ugye a kínai hagyományokra, a kínai környezetre nem mindig utalnak ezek az épületek. A Nemzeti Nagyszínházán láttuk, hogy igen, de egyébként meg hát ezek a nemzetközi sztárépítészek, ezek azért nemzetközi építészek, mert olyan épületeket terveznek, amelyek ugye bárhol a világon épülhetnének. Ők azért nem arról híresek, hogy a egyes nemzeti hagyományokat figyelembe veszik, hiszen ugye nem is nagyon ismerik őket. Vagy a Shanghai Tower, amit 2014-ben adtak át, hogy ne csak pekingi épületeket lássunk, ugye Shanghai az egyik legmodernebb város Kínában, és ma már kétszer több felhőt karcoló található benne, mint New Yorkban. Ez a Shanghai Tower, ez a világ második legnagyobb, legmagasabb épülete, ugye csak a Burj Dubai vagy Burj Khalifa előzi meg magasságban, de a kilátó terasza ennek van a legmagasabban, tehát hogyha nagyon magasra akarnak menni, akkor Shanghaiban másszanak fel, vagy liftezenek fel a Shanghai Towernek a kilátó teraszára, annál magasabban nem lehetnek, annál magasabb kilátó terasz nincsen a világon. Vagy egy másik példa a Shanghai Qingmao torony. Ugye Shanghaiban egy egész negyedet hoztak létre ezeknek a hipermodern épületeknek, a Putung negyedet. Ez szembe van a hagyományos Shanghainak a központjával. Itt gyakorlatilag más nem is nagyon épült, mint ilyen modern épületek. Ez a 90-es években jött létre ez a negyed, és ide már a 90-es években ugye hívtak mindenféle nemzetközi hírű építészeket is. Egy másik Zaha Hadid épület, hogy tovább menjünk egy másik városba, ez a Guangzhou-i, tehát a kantoni operaház. Ezt is sokáig a helyiek nem mindig szokták meg, de most már ők is büszkék arra, hogy ez a sztárépítész egy ilyen nagyon különös formájú, hangulatú operaházat épített neki. Majd ennek a kivitelezési problémáiról azért fogunk látni képeket. Ez itt ugyanaz. Vagy a kelet kapuja Szúcsóban, ez ugye egy kisebb város, ezt is gatyának szokták hívni a helyiek, tehát nem csak a pekingi CCTV központ kapta ezt az elnevezést, hanem ez a kelet kapuja, amit egy brit építésziroda tervezett, ez Szúcsóban egy ilyen high-tech negyedben épült. Ezt is sok kritika érte, hiszen Szúcsó az egy történeti város, aminek van nagy történeti városmagja, régi épületekkel, nagy csatornával, egyebekkel, sokan nem érzik helyén valónak, vagy ideillőnek ennek a nagy épületnek a jelenlétét, de hát természetesen nem a történeti város központban épült, hanem egy ilyen high-tech külső negyedben, tehát tulajdonképpen magát a várost ezt nem rontja el, de az tény, hogy meghatározó, tehát a városi csomó pontjáról lehet látni. Na most Kínában természetesen nem csak nemzetközi sztárok tevékenykednek, hanem kínaiak is. Ugye rengeteg épület épül Kínában, tehát rengeteg építészre van szükség. Természetesen a többségét az épületeknek kínaiak tervezik, és hát közülük kiemelkedtek a legtehetségesebbek, akik már részei lettek a nemzetközi sztárvilágnak is, és most már olyan kínai sztárokról is beszéltünk, akik nem csak Kínában terveznek nagyon egyedi, nagyon sajátos, nagyon magas minőségi épületeket, hanem nemzetközi megrendeléseket is kapnak. Ők tulajdonképpen részben ezt a nemzetközi vonalat viszik tovább, tehát nem föltétlenül reflektálnak a kínai hagyományokra. Van épületük, ami utal valamilyen kínai hagyományra, és van olyan is, ami bárhol is lehetne. Ilyen neves kortárs építész, például Ma Yansung, a MED építészeti stúdiónak a vezetője, ő már számos külföldi megbízást is kapott, például Amerikában is tervez múzeumot. Neki talán a leghíresebb kínai épület a Huzhou Sheraton Hotel, ami mint látszik körformájú, de hát rengeteg más épülete is van Kína szerte, illetve, mint említettem, most már külföldön is tevékenykedik. És hogy ne csak állóképeket lássunk a kortárs kínai építészetről, hanem mozgóképet is, ezért bevágok ide egy filmecskét az elmúlt éveknek a legjelentősebbnek tartott kínai épületeiről. Itt a mozgókép az természetesen nem azt jelenti, hogy az épületek mozognának, azok többnyire nem mozognak, bár egyébként van olyan épület, ami mozog, de a kamera az mozogni fog körülöttük meg bennük. The unbelievable modern wonders of China. Most breathtaking buildings, futuristic structures, shapes and designs, challenging architectural possibilities. After seeing some of these fascinating creations, you might think, what on earth is this? Is it even on earth? This is Planet China. China's architectural obsession extends beyond the skyscrapers as the country indulges in some of the world's greatest architectural achievements. Here are just some of these striking, jaw-dropping examples of new buildings across China. Let's have a look at some of these amazing hotels. Arguably one of the world's most unusual hotel is the first aquatic 7-star hotel in China. A cluster of sailing boats, part of a luxury artificial archipelago. The Westin in Qingdao, ocean wave structure shaped by invisible thread. This is a world-class hotel complex. Its multi-billion RMB cost makes it one of the largest investment hotel projects. Let's move on to bewildering structures. The days of stripped-down cookie-cutter stadiums, theaters, and opera houses are long gone. Making way for a new era of stadiums and sports centers are an iconic piece of sports architecture. Big-sized proportions, bold designs, architectural centerpieces of any city. These new designs are innovative and creative. Changsha Landmark is an international cultural and art center and theater. An organic fluid structure with a white tile pattern is hard to imagine to be functional. But it is. This landmark theater and opera house rises as though it was sculpted by the wind. It blends seamlessly within the environment. Who knew China has an offshore duty-free shopping paradise, staggering $5 billion in sales. $24 billion investment of a man-made archipelago called Ocean Flower Island that took almost 8 years to complete. And yes, it's in China, not on a distant planet. Architectural styles and scales are as diverse as the country itself. Breathtaking stadiums, opera houses, and museums constructed these new developments add elegance and simplicity to the country's architectural portfolio. Beijing spent $480 million to create the world's largest steel structure and the most complex stadium ever constructed. China's Mars Camp. The base will boost the local tourism economy, educate the public about space exploration, and provide a multifunction outdoor experimental field for scientists around the world. This is the city of Guangzhou, rich history of over 2,200 years. How can it look like this? Entire cities in China seem straight from the future, not from the past. The innovation capital of China, Hangzhou, is one of China's most modern cities, and you can see why. Hangzhou is a technological hub, home to the e-commerce giant Alibaba. China is home to some truly innovative feats of engineering. From the world's largest planetarium to 5G sports stadiums. This is credit to China's modern examples of incredible artistry and engineering. China has seen the rise of a lot of spectacular architecture over the years, with both architects and cities striving for attention. However, all created with a style unparalleled blend with its surroundings and a world-class design.
The An Olympic Sports Center will host the National Games this year in 2021. With a total investment of over $1.12 billion, it is the first domestic sports center with full 5G network coverage. It also features 6 intelligent systems and 63 subsystems, which have been installed to establish a comprehensive intelligent command platform, integrating sports competition, viewing experience, media broadcasting, and full service and intelligent security. This is China's Modern Wonders.
Azt lehet mondani, hogy ebben a legeslegújabb korban, ugye a 90-es, 2000-es évektől kialakult a nemzeti formának a harmadik hulláma, tehát ennek a Zsungó, Gólyó, Xingshönek, ami ugye a 20-as, 30-as években jelentkezett először, a harmadik hulláma, ugye először a 20-as, 30-as években jelentkezett, aztán az 50-es években, aztán a 80-as években, erről az utóbbi hullámról is volt szó már az előző előadásnak a vége fele, tehát már a 80-as években megjelent egy új verziója annak a törekvésnek, hogy a modern technológiákat, a nyugati modern tudást, illetve alapanyagokat vegyítsük meg, bolondítsuk meg kicsit kínai elemekkel. És akkor ennek aztán vannak különböző verziói. Ugye a nemzetközi sztárépítészek azok tipikusan olyan épületeket terveznek, amelyek bárhol lehetnének, mert erre is van ellenpélda. A kínai építészek is, hát ők is ennek a nemzetközi sztárvilágnak a részei, úgyhogy részben olyan épületeket terveznek, amelyek szintén bárhol lehetnének, tehát egyfajta ilyen nemzetközi, nem tudom, vállalati stílust képviselnek. De a kínai építészekben egyetlen van egy olyan törekvés, hogy a modern tudásukat és a modern, vagy most már inkább posztmodern hozzáállásukat feldobják kínai elemekkel is, és valamilyen módon felhasználjanak kínai elemeket is. Aztán van, ami sikeresebb vállalkozás lesz, ezek közül van, amelyik kevésbé. Azt lehet mondani, hogy ennek a nemzeti forma mozgalomnak, ami hivatalosan nincsen mozgalomként számon tartva, de azért kitapintható, hogy létezik valami ilyesmi. Az egyik változata az, amit autoritatív historizmusnak neveznek bizonyos szakírók. Itt egyszerűen azt csinálják, hogy a régi kínai épületeket lemásolják, csak más anyagokból is nagyobban. Tipikusan olyan helyen történik meg ez, ahol eleve van valami jelentős történeti hagyomány, vagy kulturális hagyomány, és ahol eleve vannak jelentős műemlékek. Ilyenkor ugye a műemlékek mellé kell építeni kiszolgáló épületeket, meg hoteleket, meg éttermeket, meg egyebeket. És sokszor a helyi kormányzatok, meg a helyi építészek úgy döntenek, hogy nem építenek oda valami modern valamit, nem tudom, Konfuciusznak a temploma mellé, hanem lemásolják a régi kínai stílust. Persze nem fából építik, hanem itt betonból az oszlopokat, meg az egész ugye, modern alapanyagokat tartalmaz, de azért mégiscsak gyakorlatilag egy egyértelmű másolata egy hagyományos kínai épületnek. Csak ugye a lelke, a faoszlopok nincsenek meg benne. Ez speciál Csifuban, Konfucius szülőhelyén a Csüeli Hotel. Itt ugye azért ilyen autoritatív a jelzője ennek a fajta historizmusnak, mert ilyen mérvadó akar lenni, ugye tekintélyt akar sugározni. Egyrészt a múltnak a tekintélyét, hogy itt azért mégiscsak valami x ezer éves dolog van, ezzel ugye a modern építészet is felhívja erre a figyelmet. Másrészt a helyi kormányzatnak, államnak a tekintélyét, ami ugye ilyen folyamatosságot tételez fel saját maga, illetve a régi korok között. Harmadrészt pedig ugye magának az épületnek, az építészetnek a tekintélyét, mert egy ilyen jó nagyra megépített hagyományos kínai épület azért lenyűgöző tud lenni. Tehát ezek a fajta vállalkozások, ezek nem mindig sikerülnek túlságosan jóra, de ez egy létező tendencia Kínában. Különösen az utóbbi 10-15 évben jelent meg az a tendencia, hogy nem egyszerűen egyes épületeket építenek meg ilyen stílusban, hanem komplett városnegyedeket építenek fel ilyen historizáló stílusban, és mondjuk modern városok csinálnak maguknak egy ősi városmagot, egy olyan városközpontot, ami soha nem létezett egyébként, mert az is lehet, hogy ez a város nem is létezett még 30 évben, de csinálnak maguknak egy ilyen álló várost, ilyen rekonstruált épületekből, abból a szempontból rekonstruáltak, nem az, hogy újjáépítették őket, hanem ilyen rajzok meg egyebek alapján máshol felépült klasszikus épületeket rekonstruálnak, és hát ilyen másolatokat építenek fel. Hát ezeket a nyugati ízlés nem nagyon kedveli, az ilyen áll műemlékeket, Kínában viszont úgy tűnik, hogy ezek beleférnek. Egy másik fajta historizmus, ami szintén ehhez a nemzeti hullámhoz, vagy a kínai forma hullámhoz köthető, az az utaló historizmus, ami nem akar úgy tenni, mintha egy régi kínai épület lenne ott, de mégiscsak utal a kínai építészeti hagyományra. Ennek az első példájának szokták mondani az Illatos Hegy Hotelt, Xiangshan Hotelt, ami egész korán épült a reformisítás korában, 1982-ben, méghozzá nem más tervezte, mint az IMP nevű kínai származású, de nyugaton tevékenykedő sztárépítész, valahogy hazacsábították, és hát a pekingi Illatoshegy oldalára, ami egy ilyen városliget jellegű valami Pekingben, csak meredek, tehát egy ilyen park, ahova az emberek sétálni meg libegőzni járnak, ide fölépítette ezt a hotelt. Nyilván ez nem egy nagy monumentális épület, mert hát a környezet az lehetetlenné tenni, illetve nem lenne jó a környezet miatt, hogyha ide mondjuk egy óriási modern felhőkarcolót építene, hanem inkább egy ilyen kisebb kínai épületekre emlékeztető épületkomplexumot helyezett el a parkban a Pei, ami hát formájában, tehát a struktúrájában teljesen nyugati, tehát ebben semmi kínai nincsen, viszont hogyha megnézzük az ablakokat, meg a díszítéseket, meg a párkányon a kis lyukacskákat, meg egyebeket, hát ezek egyértelműen a régi kínai épületeknek az ablakaira, meg a szellőző nyílásaira, meg egyebekre utalnak. Tehát nem próbál úgy tenni az épület, mint hogyha régi kínai épület lenne, de mégiscsak tele van olyan elemekkel, amelyek kínai épületeken voltak csak jellemzők. Ezt egy szép példájának szokták tartani ennek az utaló historizmusnak. Ennek aztán 100 000 változata formája van. Tulajdonképpen az az építészet, amit a nyugati tudósok Kínában most a legtöbbre tartanak, az igazából ennek a utaló historizmusnak nevezhető valaminek a megnyilvánulása. Ilyen például, vagy ide sorolható legalábbis a Shanghai Expo-nak a kínai pavilonja, ami Kelet koronája nevet viselte. Ugye minden országnak megvan a saját pavilonja, Kínának is megvolt a saját pavilonja. Hát ez egy hatalmas vasbeton épület, tehát értelemszerűen nem egy hagyományos kínai épület, viszont ugye a kínai épületeknek a tetőzetére utalt. Tehát ahol a tetőzet meg az oszlopok találkoznak, ott szokott lenni ilyen bonyolult gerenda rendszer, és hát ezek a hatalmas vasbeton oszlopok, meg ugye a piros festés is, az teljesen egyáltalán ezt idézi meg. Tehát ez egy olyan épület, hogy minden ízében modern, mert vasbetonból épült a legmodernebb technológiával, de mégis félre ismerhetetlenül, félreérthetetlenül kínai. Ugye ez egy elég nagy épület, itt a tetőzeten belül, a koronán belül három szint van, három kiállítási szint van. Tehát az alapterülete az nem kicsi neki. Ugye ezt is a nemzetközi építészakma nagyon nagyra értékelte, mert hát egy olyan valamit sikerült létrehozni, ami egyszerre nagyon modern, meg egyszerre nagyon kínai, egy bizonyos Höttyinten tervezte. És hát van még egy ága ennek a harmadik hullámnak, amit transformatív regionalizmusnak neveznek a szakírók. Itt arról van szó, hogy a kínai építészetnek vannak regionális hagyományai is, főleg Dél-Kínában. Az északiak azok ezeket a szép, szimmetrikus, szögletes palotákat, templomokat, egyéb épületcsoportokat szeretik. Ott sok nagy játéktér nincsen. Azokat ugye úgy lehet modernizálni, hogy építünk egy nagy kockaépületet, és a tetejére teszünk egy ilyen kunkori tetős tornyocskát. Na most Dél-Kínában viszont más az építészet, ott eleve az építészet sokkal flexibilisebb, sokkal rugalmasabb, sokkal jobban alkalmazkodik a domborzathoz, vizekhez, ugye Dél-Kínában hegyek vannak, folyók vannak, mocsarak vannak, egyebek vannak, ott nem lehet ilyen nagy kiterjedésű, szabályos parkokat, palotákat, templomokat, egyebeket építeni, tehát sokkal változatosabb Dél-Kínában az építészetnek a képe eleve, és hát ez a transformatív regionalizmus, ez Dél-Kínában, ez szintén sokkal flexibilisebb. Itt is egyébként valami olyasmiről van szó, hogy a hagyományos helyi elemeket, helyi megoldásokat kombinálják modern technológiával, modern tudással. Ez például a Huihegyi villa, ez egy ilyen hotel, ahol hát a helyi futjieni, hegyi építészet reutaló házaskákat fontak össze egy ilyen ide-oda kanyargó villa sorba kis tavacskával, egyebekkel. Tehát itt egyértelműen megjelenik az a tudás, ami alapján a futjieniek évszázadok óta építik a hegyoldalban a házukat, ugyanakkor mégiscsak modern az egész. Vagy ilyennek mondható akár az Ordosz Múzeum, a már említett Ma Yansongnak egy híres alkotás, ami az Ordoszban van, ugye a kínai löszfensíknak a vidékén, ahol leginkább lösz van, meg közel van a Gobi sivatag, és hát ebbe a löszös, sárga, sivatagos tájba illeszkedő, hát ilyen kavics formájú, a környezetben tulajdonképpen nagyon szépen belesimuló, ilyen természetes formájú épületet álmodott meg ide Ma Yansong. Ez is tulajdonképpen a régióban beleillik a képbe. Hogyha ez az épület máshol épülne fel, mondjuk Dél-Kínában, ott nem biztos, hogy oda illőnek találnák. Természetesen ezek az izmusok, amikről itt beszéltem, tehát az autoritatív historizmus meg a többiek, azok inkább ilyen építészet elméleti fogalmak, nem maguk az építészek találják ki, hogy na, akkor én építek egy ilyen transformatív, regionális épületet, hanem az építész az épít egy épületet, aztán jön az építészet kritikus, és megmondja, hogy ezt milyen izmusba lehet sorolni, és hát nyilván egy csomó olyan épület van, ami nem sorolható egyikbe se, vagy esetleg többe is egyszerre bele sorolható, tehát ezeket a kategóriákat nem kell nagyon komolyan venni, csak talán az értelmezésében a fő folyamatoknak valamiféle kapaszkodót jelenthet, hogyha látjuk, hogy milyen irányzatok vannak. Itt az ilyen kínai stílusú, tehát a kínai formát, kínai forma a harmadik hullámát követő építészeknél. Ugye rengeteg építész van, aki meg nem törődik a kínai formával. Most az egész építészeti virágkor, ez a boom, különösen annak a mennyiségi aspektusa rengeteg problémát felvet, amiket érdemes felsorolni, hogyha a kínai építészetről beszélünk, már csak azért is, mert ugye a következő évtizedeket, azokat jó eséllyel ezeknek a problémáknak a megoldása fogja kitenni. A fő irány az az lesz, hogy hogyan tudnak ezektől a problémáktól megszabadulni. Az egyik fontos gond ezzel az építészeti boommal az a hihetetlen mértékű rombolás, ami Kínában évtizedek óta zajlik. Ugye, mint említettem, itt egy félmilliárdos tömegnek kellett új lakóhelyet találni, de hát a városok azok már ott voltak sok helyen. Persze új városok is épültek ilyen zöldmezős beruházásként, de hát egy csomó város már évszázadok, vagy akár évezredek óta létezett, és tele volt épületekkel. Ugye vagy ilyen régi földszintes házakkal, ugye alapvetően a kínaiak azok ilyen földszintes, senépítkező kultúra voltak hagyományosan, vagy pedig az 50-es, 60-as években épült, vagy mondjuk 100 éve épült ilyen kisebb lakótelepi házakkal, blokkházakkal, társasházakkal, egyebekkel. Hát ezek ugye foglalják a helyet, viszont kevés ember lakhatik bennük, úgyhogy el kell őket takarítani, és helyükre ilyen 10-20-30 emeletes toronyházakat kell építeni. Ez aztán meg is történik, hogy a Kínában a lakás tulajdon az egy viszonylag új dolog, az 1990-es években vásárolhatták meg a városlakók a saját lakásaikat, de azóta is úgy működik a dolog, hogy a lakás az lehet magántulajdonban, de az a föld, amin az épület áll, az nem lehet magántulajdonban. Az elvileg köztulajdon, a közösség tulajdona, gyakorlatilag a helyi kormányzat dönt a sorsáról. Márpedig, hogyha a helyi kormányzat szeretne valahova egy lakótelepet építeni, esetleg van a helyi pártitkárnak, vagy polgármesternek valami építési vállalkozó unokaöccse, aki nagyon szeretne oda egy óriás lakóparkot, vagy irodaházat, vagy akármit építeni, akkor elég könnyen megadják a bontási engedélyt, és ilyenkor megindulnak a dózerek, és lebontanak komplett városnegyedeket. Egészen tragikus méreteket ölt ez, mert itt ugye nem csak mondjuk ilyen 50-es, 60-as évekbeli 5 emeletes blokkházakat döntenek le, hogy aztán 50 emeleteseket építsenek helyettük, hanem 100-200 x-100 éves épületeket is. Például Pekingnek a Hutung negyedeit, ezeket a régi földszintes lakónegyedeket jó részt ledúzerolták, óriási kulturális kárt okozva. Tehát ez egy nagy probléma. Ahol még van valami, azt mostanában bontják. Nyilván azért idővel kialakult egyfajta ilyen városvédő mozgalom is, tehát elképzelhető, hogy a rombolások, legalábbis a valódi műemlékeket érintő rombolások meg fognak állni, de hát azért az üzleti, befektetői, fejlesztői érdekek azok mindenhol nagyon erősek tudnak lenni, nem csak Kínában, hanem a világon egyébként máshol is, de Kínában különösen erősek, a műemlékvédelem az pedig hát gyerekcipőben jár. Úgyhogy ilyen jeleneteket sokszor láthatunk, egyfajta új, innovatív megoldás, hogyha egy épületet valami miatt nagyon nem akarnak lebontani, akkor arrébb viszik, erre már vannak különböző technológiák, hogy hogyan tudnak arrébb sétáltatni egy épületet, hogy ne legyen útban.
这个拉格拉小学平以后，我们为进行一个全面性的、全面性的修缮工作，将来我们计划呢，就作为一个文化教育非遗保护文创互化的一个计划的作用，希望对老建筑给予新的生命力。
Másik probléma az építkezésekkel kapcsolatban, ezek rendkívül szennyezők. Tehát az mindenki tudja, aki lakott már építkezés mellett, vagy akár csak lakást újítottak fel mellette, hogy ott bizony száll a por. Na most hát a kínai városokban folyamatosan zajlanak tömegesen az építkezések, tehát ott nem egy, vagy két, vagy tíz építkezés van mondjuk Pekingben, vagy Sánkhájban, vagy máshol, hanem ezer, vagy tízezer. Úgyhogy érezhetően a levegőben szálló por mennyisége, meg egyéb szennyezőanyagoknak a mennyisége az óriási. Természetesen rengeteg por kerül a levegőbe a bontásoknál is, meg nyilván az épületek mindenféle veszélyes anyagot is tartalmazhatnak, meg azbesztet. Annak a porra is a levegőbe kerül, úgyhogy az építkezési boom az egyben egy közegészségügyi probléma is. Ezt nyilván ilyen nagyon drága technológiákkal lehetne enyhíteni, hogy ne poroljanak annyira, de hát a befektetők nem nagyon szeretik a drága technológiákat, vagy pedig lekínálni az építkezésekkel, azt pedig ugye se a helyi kormányzatok, se a befektetők nem szeretnék. Úgyhogy ez a probléma is egy létező probléma. Egy más típusú gond a szakember hiány, ami jelentkezik egyrészt az építészek, tervezőknek, a hiányában is. Itt egy érdekes ábrát hoztam, ez egy nagyjából 10 évvel ezelőtti ábra, azóta talán javult valamelyest a helyzet, de nyilván nagyságrendekkel nem. Kínában 40 ezer emberre jut egy építész, Franciaországban 2250 emberből egy építész, Olaszországban meg 400-ból egy építész. Nem biztos, hogy az olasz arány az egészséges, de az biztos, hogy a kínai arány az nem egészséges. Egész egyszerűen túlságosan kevés az építész Kínában, a képzett építész Kínában. Tehát egyrészt túlterheltek, egyszeres több projekten dolgoznak és nem figyelnek oda mindig minden részletre, másrészt pedig olyanok is tervezhetnek épületeket, akik nem feltétlenül értenek hozzá. Tehát ez mindenképpen a minőségnek a rovására megy. És hát nem csak az építészekből van hiány, hanem a képzett építő munkásokból is. Ugye a kínai épületeket jellemzően olyan parasztok építik, akik egész életükben földet műveltek, csak aztán felköltöztek a városokba, hogy ott az építkezéseken vállaljanak munkát. Nekik nincsen képesítésük arra, hogy mondjuk ilyen hipermodern sztárépítészek által megtervezett felhőkarcolókat összerakjanak. Mégis ők csinálják ezt, és ezért nagyon sok kivitelezési, minőségi problémát okoznak. Itt is természetesen van előrelépés. Nyilván mondjuk a felhőkarcolókat összerakó high-tech gépeket szakemberek kezelik, de mondjuk a burkolatot nem biztos, hogy hozzáértő emberek viszik fel, tehát sok probléma van az alacsonyabb szintjein is az építkezéseknek. Tulajdonképpen ez a szakember hiány is okozza azt, hogy külföldi építészeket hívnak meg. És itt nem csak a sztárépítészekről van szó, hanem közepes méretű, kevésbé ismert nyugati építészirodák is tevékenykednek Kínában. Többek között magyar építésziroda is tervezett Kínában épületet. Más országok építészirodája is jelen vannak. Ugye a kínai befektetők így keresik a lehetőséget, hogy hogyan lehetne a szakember hiányt orvosolni, és hát úgy is lehet, hogy egy osztrák, vagy német, vagy magyar, vagy lengyel, vagy amerikai kisebb építész cégeket bíznak meg kisebb projektekkel. És ugye, ha az épületet nem igazán hozzáértő emberek tervezik, vagy építik, akkor előfordulnak ilyen problémák, ami ezen a képen látható, egyszerűen eldőlt egy ilyen nagy toronyház. Még nem költöztek be a lakók, tehát ilyen nagyobb tragédia nem történt, de azért mégiscsak mutatja, hogy egész egyszerűen a alapozással elrontottak valamit, ennek nem kellett volna így eldőlnie, hogyha kellőképpen előkészítik a terepet, kellőképpen felmérik, és előkészítik az építkezést. Nyilván ez egy extrém példa, de olyasmi, hogy leesik egy erkély, vagy összeomlik egy kisebb épület, az azért elő-elő fordulgat Kínában. Ehhez kapcsolódik ugye a kivitelezési problémáknak a köre. Ezt már említettem, hogy miután az építkezéseken, még akár a sztár építészek terveinek a kivitelezésén is nem a világ legképzettebb építőmunkásai dolgoznak, ezért sokszor elrontják, amit csinálniuk kéne. Erre mutassak példát, ez a már egy másik éppen szereplő Guangzhou-i operaház, amit nem más tervezett, mint a már említett Zaha Hadid, ez az iraki brit sztárépítész hölgy, aki hát egy nagyon szép, modern, menő operaházat tervezett, csak éppen ugye nem számolt azzal, hogy a munkások nem jól illesztik össze az általa megtervezett elemeket, meg nem jó alapanyagokat használnak, és elkezd repedezni az egész. Itt közelről látható, hogy ugye ilyen háromszög elemekből áll össze a dolog, és hát az illesztések azok nem pontosak, főleg itt, ahogy az üveggel találkozik. Itt egy picit elrontották ezt a háromszöget, ez kifejezetten ronda. Pedig ez a világ egyik legismertebb építészének egy abszolút reprezentatív épülete, azt kivitelezéssel ezt is elrontották. Ez egy másik épület, egy másik városban, emlékeim szerint Pekingben. Itt a beton elemeket ugye rosszul illesztették össze, ezek ilyen beton elemek, amik borítják a falat. Látszik, hogy vannak illesztési problémák. Tehát valószínűleg azért, hogy ezek kevésbé látszódjanak, az egészet lefestették ilyen ezüstszínű festékkel, de attól a problémák azok ugyanúgy látszódnak, viszont még ronda is lett az egész. Itt ilyennekkel is találkozhatunk. Probléma lehet még a jó ízlésnek a hiánya. Ugye nem biztos, hogy a befektető, aki megrendeli, vagy a hivatalnok, aki engedélyezi, vagy az építész, aki megtervezi az adott épületet, az egy jól képzett művészettörténetben, helyi hagyományokban, általában az esztétikában egy jól képzett jártas valaki, hiszen ugye hatalmas mennyiségű épületet kell nagyon gyorsan fölépíteni, úgyhogy olyan emberek is beleszólást nyernek az épületeknek a megtervezésébe, kivitelezésébe, kinézetébe, akiknek nem biztos, hogy ezt engedni kéne. Természetesen az, hogy mi ronda, mi nem ronda, az szubjektív, de hát azért vannak olyan épületek, amikre nem lehet azt mondani, hogy nagyon jól sikerültek. Ilyen például ez a pénz alakú épület, ez ugye egy hagyományos kínai pénzérmére emlékeztet, nyilván az is a célja, nyilván az volt a cél, hogy aki betér abba az épületbe, az érezze, úgyhogy itt majd sok pénz fog keresni, jó üzleti lehetőségek járnak. Minden esetre az ilyen Kína legrondább épületei jellegű listákon, a top 10-ben mindig benne szokott lenni ez az épület, de van, aki ezt tartja Kína legrondább épületének. Ha pedig nem a pénz formájú épület nyer, akkor ez a hotel szokott még befutó lenni. Ez Peking külvárosában, vagy inkább egy ilyen elővárosában található. Három istenséget, a boldogság, gazdagság, hosszú élet istenét jeleníti meg. Ez egy szálloda, nyilván itt is az volt a befektetőnek az elképzelése, hogy majd szívesen jönnek ide a vendégek, mert itt szerencsés hatások fogják érni őket, de hát azért az itt lakóknak, meg főleg az interneten mindent szidó nagy közönségnek nem igazán tetszik. Ugye az építészetben nem nagyon szokták szeretni se az építészek, de még a közvélemény se az ilyen nagyon direkt formájú megjelenítéseket. Tehát az ember nem lakik egy nem tudom, alma formájú házban, vagy egy karácsonyfa formájú házban. Általában a stilizáltságot szeretjük az építészetben, hiszen az építészet mégiscsak valami tartós, nem efemer dolgot akar alkotni, és az ilyen túlságosan konkrét dolgok, azok nem szoktak építészetileg jól elsülni, tehát kell valamiféle absztrakciós szint, márpedig ugye ebben az épületben semmiféle absztrakciós elem nincsen, tehát itt nem a, nem tudom, gazdagságisten ruháján lévő valamilyen motivumot jelenítették meg, nem tudom, az ablakokon, vagy a homlokzaton bármilyen módon, vagy valami írásjegynek egy eltorzított változata jelenik meg a, nem tudom, a gerendázatban, vagy az oszlopzatban, hanem egyszerűen csináltak három marha nagy istenség szobrot, ez nyilván sokaknak nem tetszik. Ez már tulajdonképpen jobb verziónak mondható, ugye a túl konkrét épületekre. Ez egy tea múzeum, ami természetesen egy teás kannát formáz meg. Nem ez az egyetlen teás kanna formájú épület egyébként Kínában, de ez talán nem annyira ízléstelen, mint a többi. Meg hát vannak mindenféle más ilyen konkrét épületek, ez egy zongora alakú épület, egy rák alakú épület, egy pálinkás üveg alakú épület, ez nyilván ennek a pálinka főző cégnek a központja, ez az épület, ez is azért szokott szerepelni ilyen ronda épület listákon, vagy egy csizma alakú épület Sánkhájban. Itt valószínűleg nem az volt a szándék, hogy úgy nézzen ki, mint egy csizma, de végül is olyanra sikeredett. Vagy mondjuk szintén ilyen ronda épületnek mondhatom, más dolgok miatt a Tunhuangi repülőtér, ahol ugye a forma meg a funkció nagyon üti egymást. Ugye a repülőtér az egy modern dolog, itt vannak ezek a kis kiszálló folyosók meg minden, és ide valahogy sokak érzése szerint nem illik az, hogy adunk egy ilyen kis klasszicizáló, historizáló tetőzetet a repülőtérnek. Ugye a repülőtérnél azért nem elvárás, hogy ezt a nemzeti stílust közvetítse, vagy ha igen, akkor ennél azért valamilyen elvontabb formában, mint mondjuk az új pekingi fővárosi repülőtér, ami viszont egy ilyen hipermodern alkotás, és úgy vannak benne kínai utalások, kínai elemek, hogy azért nem ilyen direktben nyomja a kínaiságot, hogy egy ilyen piros álgerendázatú tetőzettel operál. Másfajta ízlésbeli problémákat vetett fel a Zsemin Zsöpaónak, tehát a kínai kommunista párt napilapjának a székháza. Itt ugye mindenféle kellemetlen, vagy kellemes asszociák ciókat keltett ez az épület. Amikor építették, legalábbis akkor hát tele volt az internet ezzel a az építkezéssel mindenki ezen röhögött. Aztán nem tudjuk, hogy módosították-e menet közben a terveket, de az biztos, hogy a végeredmény az egészen más lett, mint ami ennek kinézett az építkezése folyamán az épület. Ez lett végül is az előbb látható épületből, tehát ez már nem jobban fallikus szimbólum, mint bármelyik más hasonlóan lekerekített felhőkarcoló, de hát nem tanultak a példából, mert épült más fajta is, és ezt viszont nem változtatták menet közben, úgyhogy ez az épület is furcsa asszociációkat szokott kelteni azokban, akik találkoznak vele. Érdekes tulajdonképpen az ízlésbeli problémakörhöz sorolható kérdés a másolás, amikor is fognak valamilyen mintát, az lehet egy nyugati minta, lehet egy akár kínai minta is, és egész egyszerűen lemásolják azt az épületet, vagy valami nagyon hasonlót építenek az adott épülethez. Ez például a washingtoni kapitóliumra hajaz nagyon ez az épület, pedig ez valami vidéki bíróságnak az épülete. Ez pedig itt egyértelműen a Tiananmennek a másolata, ha jól emlékszem, Yinchuan városában, a Nanmen téren található. Ugye picit kisebb, picit csúnyácskább, picit torzabb, mint maga a Tiananmen, de azért teljesen egyértelműen azt próbálták leutánozni itt ennek a kis városnak a főterén. Nyilván ezzel is próbálják a turistákat ide csalni. Egyébként ebből a szempontból működik a dolog, mert ilyen helyi hagyománnyá vált, hogy ezzel a másolattal fotózkodjanak az emberek. De hát másolnak mindent, tehát például tudunk olyan esetről, hogy egy komplett ausztriai kisvárost, ilyen tóparti üdülővárost úgy, ahogy van, lemásoltak, és újra építettek Kínában, vagy a Fehérháznak is több másolata van, például egy börtön működik, amit a Fehérház mintájára alkottak meg. Ugye Kínában más a másoláshoz való viszony, és úgy tűnik, hogy ezek a dolgok beleférnek. Szintén egyfajta másolás, bár itt az építészek saját magukat másolják, az uniformizáltság, a követése, amikor is ugye kevés az építés, sok a munka, tehát azt csinálják, hogy megterveznek egy épületet, és azt legyártják 10-szer, vagy 100-szor, vagy 1000-szer, vagy 10000-szer. Tehát nem minden épület egyedi, hanem ugyanazt az épületet fölépítik rengetegszer. Ez történik falvakban is, városokban is, ez egy ilyen falusi lakónegyed. Itt azért nagyon rossz lehet részegen hazamenni, mert nehéz megtalálni az embernek, melyik a saját háza. Azt mondja, nem kell mondani, hogy hogy az ilyen mértékű uniformizáltság, ez a fajta ilyen falaszter szemlélet, ez igazából az emberi pszichének nem jelenik meg. Tehát ezt nem látja szépnek, meg nem látja kellemesnek, inkább valamiféle nyomasztóság van benne. Ez is tehát egy probléma. Most természetesen maguk a kínai építészek is tisztában vannak a itt felsorolt problémákkal, és többen közülük dolgoznak azon, hogy megoldjanak egy vagy több problémát a fentiek közül, és hát a legalábbis a nyugati építészet kritikusok ezeket a törekvéseket szokták kiemelni, mint a jövőnek a zenéjét, tehát ez az az irány, amiben a kínai építészetnek érdemes lenne elindulnia. Az egyik kedvence az építészet kritikusoknak a Ningpói Múzeum, a Ningpói Történeti Múzeum. Ezt a Wang Shu nevű építész építette, akiből azóta már egy sztár építész lett, és ő az első kínai, szárazföldi kínai építész, aki megkapta a Pritzker díjat, amit így az építészet Oscar díjának vagy Nobel díjának szoktak tartani. Most ez a múzeum, ez a környékbeli lebontott épületeknek az anyagából épült. Itt az volt az elképzelés, hogy ne vessen kárba a környéken ledózerolt sok-sok háznak az alapanyaga. Egy hagyományos regionális technikát, az úgynevezett Wapan technikát felújítva, a helyi munkásokat mozgósították arra, hogy a helyi hagyományoknak megfelelően amik alapján régen is építettek lebontott házak tégláiból épületeket, tehát ezeknek a hagyományoknak megfelelően építsenek egy ilyen modern épületet, úgyhogy itt nekiálltak a munkások, az összegyűjtött bontott téglából felhúzták ezt az épület komplexumot, méghozzá nem is volt teljesen előre megtervezve minden, hanem itt a munkásokra volt bízva, hogy ott döntsék el, hogy most egy fehér téglát tesznek, vagy egy sárga téglát tesznek, vagy egy pirosas téglát tettek, tehát itt a maguknak, a kivitelezőknek is volt szerepük az épület végső formájának a kialakításában, és hát így ugye egyrészt amúgy szemétbe kerülő építkezési törmeléket tudtak felhasználni, tehát volt valamiféle ilyen környezetbarát szemlélet is az építészet mögött, másrészt pedig egy régi technológiát, módszert tartottak életben, harmadrészt pedig a helyi erőknek, helyi munkásoknak munkát adtak, és hát ez az egész ugye miután egy a környéken régen élő hagyományt újítottak fel ennél a múzeumnál, ez ugye jól illeszkedett a helyi ningpói hagyományokhoz is. Egy teljesen másfajta megoldása ugyanennek a problémának, az úgynevezett újjászületés tégláknak a feltalálása. Itt a Liu Chia-kun nevű építészeti biennálén is föllépett ezzel az attrakciójával. Ezt arra találta ki, hogy ugye Kínában gyakran vannak földrengések, 2008-ban éppen a Szöcsani földrengés volt, amikor rengeteg épület romba dől, és hát rengeteg a törmelék, és hogy kitalált egy technológiát arra, hogy hogyan lehet épület törmelékből, lényegben sheetből, illetve szalmából új téglákat készíteni, amelyekből aztán új házakat lehet építeni. Tehát ez is egyfajta ilyen megoldási kísérlet erre. Ez igazából egy 2008-ban volt szenzáció, hogy azóta ez a technológia elterjedt volna, azt arra nem találtam forrást, tehát valószínűleg ez azért elfelejtődött. Vagy pedig ugye a bontásoknak egy másfajta megoldása az, hogy nem bontunk, hanem a régi épületet újra felhasználjuk, átépítjük, átalakítjuk, átértelmezzük. Ilyenre is sok kísérlet van Kína szerte, ilyen például ugye Pekingben az a művészeti negyed, ami egy ilyen régi gyár épület komplexumban működik, vagy ilyen az itt látható ilyen Tang Shanghai projekt, amiben ilyen régi gáztartályokat alakítottak át egy művészeti központtá. Itt ilyen több ilyen tartály található egymás mellett, ezek már a használatból kikoptak, tehát elvileg el lehetett volna őket bontani, de nem bontották el, hanem berendezték őket ilyen galériáknak, stúdióknak, egyebeknek. Teljesen újra értelmezték az egészet. És hát a jövőben mutatnak azok az ilyen zöld fejlesztési tervek, amelyeknek az a céljuk, hogy Kína építészetileg is egy ilyen zöld, környezetbarát országgá váljon. Ezeknek a terveknek egy része még csak vízió, például ez a Mengtogó ökovölgy, tudomásom szerint még nem valósult meg, legalábbis csak látványterveket találtam róla, ami arra utal, hogy végül is nem valósult meg a projekt, de az ötlet az érdekes volt. Itt az Ericsson Architects nevű nyilván nyugati cég ilyen vízen úszó házakat képzelt el. Egyfajta új kínai szilíciumvölgyet képzeltek el a PR anyagaik alapján Pekingnek egy külvárosába. Tulajdonképpen az, hogy nem valósul meg egy projekt, az nem biztos, hogy felesleges dolgozni rajta, mert ugye ezek indítják be a fantáziát, és hogyha 100 ilyen ötletből, projektből egy megvalósul, akkor is az több, mint hogyha egy sem valósult volna meg. Szintén ilyen látványterve a Liuzhou-i Lungtang partnak ez az ábra, ahol hát így a hegyek formájához illeszkedő zöld fás lakótelepet álmodtak meg a tervezők. Ez viszont megvalósult, ez a Wuhani Egyetemnek az új energia központja, ilyen kutató laboratóriumok vannak. Itt a dolognak a lényege, hogy ez gyakorlatilag egy passzív ház, tehát napenergiával, meg egyéb megújuló energiaforrásokkal fedezi a saját energiafogyasztását. Ez egy másik ilyen passzív ház, Shantung tartományban. Itt is ugye napelemeket telepítettek erre a furcsa alakú épületnek a tetejére, pont azért olyan alakú, mert tájolású, hogy ilyen módon napelemekkel el tudják látni energiával. Egy másik fajta megoldás ugye a túl sok építkezésre és a természettől való eltávolodásra a függőleges erdőknek az ötlete. Ezt aztán meg is valósították, és óriási kudarc lett belőle, mert nem költöztek be a lakók, nem tartották karban a növényeket, azok elburjánzottak, nem voltak ki nyírja őket, beköltöztek a szúnyogok, és végül is egy óriási ilyen katasztrófa lett belőle. Erről mutatok is mindjárt egy filmet. De maga az ötletelés az ugye azt mutatja, hogy hát ezekkel a problémákkal, a túlgyors urbanizációval, a szennyezéssel, meg mindennel, amit eddig felsoroltam, elkezdtek foglalkozni magukkal a kínaiak, márpedig, hogyha elkezdenek foglalkozni valamivel, akkor valószínűleg előbb-utóbb fognak megoldásokat találni. Nyilván nem egy megoldás, hanem sokféle megoldása lesz ezeknek a komplex problémáknak. És végül megemlítenék néhány olyan új fejleményt, ami hatással van, vagy lesz a kínai építészetnek a jövőjére. Az egyik az, hogy elindult valamiféle lelassulás, tehát most azért egy picit lassabban fejlődik az ország, meg lassabban működnek a dolgok, mint a 1990-es, meg 2000-es években, vagy akár csak a 2010-es évtizednek az elején, akkor ugye a gazdasági világválságra válaszul bevezetett nagy gazdaságélénkítő csomagot, azt leginkább betonba fektették, betonba öntötték, több mint 580 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot fordítottak a kínai gazdaságnak a további működtetésére, és ezeknek a nagy része az ilyen befektetésekre, infrastruktúrában meg épületekbe ment. Tehát a 2010-es évek elején volt egy óriási építkezési boom, ez most már lelassult, és most már azért több idő van egyrészt a városoknak a fejlesztésére, az épületeknek a tervezésére, átgondolására, véleményezésére a terveknek, tehát most már valószínűleg olyan nagyon extrém, nagyon rossz ötletek nem fognak átmenni. Másik oldalról ugye elkezdték a kínai építészek megtalálni a saját identitásukat, tehát most már valamiféle kínai kortárs építészeti hagyomány elkezdett formálódni. Természetesen ez a városok képén évtizedekig nem fog alapvetően változtatni, tehát ugyanolyan eklektikus marad a városok épe, hogy lesznek nemzetközi épületek, kínaias épületek, közepesen kínaias épületek, egyáltalán nem kínaias épületek, de az új épületek azok elkezdtek egy olyan irányba mutatni, ami leginkább erre az utaló historizmusra emlékeztet, amit említettem, tehát, hogy maguk az épületek azok hipermodernek, maguk az épületek azok a legújabb technológiával, high-tech eszközökkel lesznek megtervezve és épülnek, viszont valami utalást a kínai hagyományokra, vagy esetleg a helyi viszonyokra, a helyi hagyományokra fognak tartalmazni, esetleg helyi alapanyagokat is használnak, vagy helyi munkaerőt, technológiát, tradíciókat újítanak fel, mint ahogy ezt a Ningpói Múzeumnál láttuk. Ugye az is egyértelmű, hogy a kínai ízlés is változóban van, ami az 1990-es években még menő volt, az nem biztos, hogy a 2020-as években is menő lesz. Ez is egy lassú folyamat, de talán a kínai középosztály, amely ráadásul most már sokkal jobban ki van téve külföldi hatásoknak, ugye turistáskodnak, járnak, mozifilmeket néznek, ismerik a külföldi városokat, ismerik a külföldi építészetet. Ezek talán valamilyen módon arra fogják terelgetni a várostervezőket, meg az építészeket, hogy ízlésesebb épületeket hozzanak létre. Egyértelműen megjelent a tudatosabb várostervezés a 2010-es években. Azért a 90-es, 2000-es években eléggé ilyen össze-vissza módon zajlottak a városoknak a fejlesztései, tehát ott, hogyha megjelent egy építési vállalkozó és lefizette a helyi hivatalnokot, akkor esetleg úgy és oda fölépíthetett mondjuk egy lakóparkot, ahol nem kellett volna, mert nem volt ott hely, hogy mondjuk boltokat is építsenek, vagy iskolákat építsenek, vagy kórházakat is építsenek, akik majd a lakóknak szolgáltatásokat fognak nyújtani, vagy olyan területekre építsenek, nem tudom, lakótelepet, ahol egyáltalán nincsen tömegközlekedés. Szóval egy csomó ilyen átgondolatlan fejlesztés volt, nem maguk az épületek, hanem várostervezési szempontból átgondolatlanak voltak a fejlesztések. És olyan dolgokkal nem törődtek, hogy mondjuk az emberek jólétéhez szükség van arra, hogy x nézetméternyi zöld terület jusson rájuk a városból, hogy legyenek parkok, vagy legyen nem tudom, sportolási lehetőség, egyebek. Ezek nyilván olyan szempontok, amiket az ilyen rövidtávú befektetési szándékú vállalkozások nem tartanak szem előtt, viszont most már országos politika az, hogy nem egyszerűen mennyiségi növekedésre van szükség az országnak, hanem minőségi fejlődésre is, és ez a város tervezésben is érvényesülni kell. Tehát kimondott direktíva az, hogy a városokat most már sokkal élhetőbbé kell megtervezni, sokkal tudatosabb városi szintű ilyen makro tervezésre van szükség. Tehát nem egyszerűen csak felépítünk 1000 épületet, és az a város, és hogy milyenek azok az épületek, az nem tudom, éppen az építésztől vagy a befektetőtől függ, hanem előre megmondjuk, hogy azon a területen milyen 1000 épületre lesz szükség, azoknak milyen funkciókat kell ellátniuk, mennyi zöld terület kell, mennyi ilyen meg olyan meg amolyan funkció kell, hogy bekerüljön arra a területre, és akkor ezekhez az igényekhez, ezekhez az előre lefektetett igényekhez alakítják majd ki magukat az épületeket. Mindezekre a problémákra 2016-ban az államtanácsnak, tehát a kínai kormánynak született is egy direktívája, ami kimondja, hogy szakítani kell a túlméretezett, külföldcentrikus, furcsa építészettel. Tehát gyakorlatilag a Xi Jinping féle puritán és korrupció ellenes kampány szellemének megfelelően az építészetben is egy új korszakot akar nyitni az államtanács, tehát ezen extrém, felesleges, semmiféle helyi jelleggel nem rendelkező, túl burjánzó, túlságosan nagy épületek építését meg akarják akadályozni. És hát az a cél, ez van írva legalábbis ebben a direktívában, hogy megfelelő, akármi is legyen az, gazdaságos, zöld és kellemes kinézetű épületeket kell építeni. Tehát valamiféle emberközelibb, helyi hagyományoknak és helyi lakóknak jobban megfelelő építészetre lesz szüksége Kínának. Ez persze csak egy direktíva, tehát amíg az építészetben pláne az ilyesmik érvényesülnek az évtizedekbe telik, és ma is épülnek még ilyen giga beruházások, ilyen extrém, és a helyi hagyományokra nem igen utaló beruházások, mint Chongqingban ez a Raffles City nevű épület együttes, ahol itt nem csak felhőkarcolók vannak, hanem még a tetején is keresztbe fekszik egy felhőkarcoló. Ez Chongqingnek a városmagja, hát ez gyakorlatilag teljesen újjáépítették. A történelmi városmag az eltűnt innen. Hát ez egy 2019-ben befejeződött projekt. Nem biztos, hogy erre most már engedélyt adnának. Az is lehet, hogy igen, nyilván a helyi viszonyoktól is függ. A lényeg az, hogy még mindig épülnek ilyen épületek, még mindig végrehajtanak ilyen hatalmas beruházásokat, de talán elindul az ország egy emberközpontúbb építészet irányába. És mielőtt elbúcsúznék, még egy utolsó videót beteszek ide, ami hát egy korábbihoz hasonló módon Kína legkülönösebb, legsajátosabb, legérdekesebb kortárs épületeit mutatja meg.
Huge factories, countless mines, sewing factories and assembly lines, all of these are not the only things that modern China is known for. There are also fascinating architectural projects that look as if they've been built by aliens. Here are 10 weirdest looking examples of modern Chinese architecture. This grand structure in Fushun City resembles a ring with an outer diameter of 170 meters and an inner diameter of 150. Naturally, the view from the top is breathtaking, and you can easily get there by riding high-speed elevators. The price of this structure was astonishing $16 million. This is the largest single building in the world. At 100 meter tall, its total area is 1.76 million square meters. The new Century has 18 floors and is almost entirely made of metal and glass. Inside, you can find shopping areas, offices, conference halls, two commercial centers, two five-star hotels, IMAX cinema, and a water park with an artificial beach. The National Center for Performing Arts, also known as the Egg, is an unusual building made almost entirely of titanium and glass. It is located in the heart of Beijing, close to the famous Tiananmen Square. The huge dome of the National Art Center has the Opera House, the Musical Auditorium, and the theater, all of which are connected by air passages. This hotel may very well look like a horseshoe, but in fact it is a fully fledged circle, with two of its lowest floors being fully submerged. This donut cost the Sheraton Network $1.5 billion, making it one of the 10 most expensive hotels in the world. This multifunctional sports and entertainment complex is also often called the Bird's Nest. It was created for the 2008 Olympic Games, as well as showcasing the pageantry of the opening and closing ceremonies. The price of this amazing structure was $325 million. The city of Ordos was built from scratch in 2003. According to the schematics, it is designed to accommodate almost a million inhabitants, but for now, there are only about 20,000 people living there. Obviously, the Museum of Art and History is its main attraction, gathering tourists from all over the world. Galaxy Soho Complex in Beijing consists of five interconnected bubble-like buildings. The lower floors are occupied by a shopping and entertainment center, and the 12 upper floors are probably the best offices in the world. And all the way on the rooftop, there's a bar and a restaurant with an amazing panoramic view. Wuhan is the largest city in the central part of China in terms of population. It is famous for its history, which was reflected in this magnificent museum center built in 2011. You can probably tell that it attracts visitors not only with interesting exhibitions, but also with incredible design. The Shanghai Tower is a truly majestic 632 meter tall skyscraper with a total area of 380,000 square meters. Inside, you'll find offices of various companies, entertainment and shopping centers, hotels, fitness studios, hairdressers, laundries, shops, and pretty much everything else you may need. This stunning opera house was built in the city of Harbin, famous for its winter festivals. This place actually used to be a swamp near the Sungari River, so now the opera house organically fits into the surrounding landscape thanks to its winding and smooth lines.
Hát ennyit szerettem volna elmondani a kínai építészetről. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!